Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, húsvét utáni harmadik vasárnapnak, jubiláte vasárnapjának az igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvében, az első fejezet első versétől a negyedik versig, valamint a 26. verstől a 31. versig, illetve a második fejezet első négy versében a következőképpen. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt. De Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotói munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban képzeljük el azt, hogy egyszer egy egér család egy zongorában élt, talán éppen a templom zongorájában, mert a templomnak vannak egerei. Ott él ez az egér család a zongorában, és rajongtak a zongora hangjáért, rajongtak a zenéért, amely hangokkal és harmóniákkal árasztotta el sötét kis otthonukat. És úgy érezték, hogy vigaszt jelent az ő számukra ez a zene, és hogy van valaki, aki bár láthatatlan, de mégis közel van hozzájuk. Ez a láthatatlan zongorista. Ahogy tehát múlt az idő, az egyik vakmerő egér kicsit feljebb mászott a zongora testében, és megpillantotta, hogy mi a titka a zenének. Legalábbis ő úgy gondolta, hogy rájött, az a titka a zenének, hogy ott vannak ezek a húrok, rövidebb, hosszabb húrok kifeszítve, és ezek valamilyen oknál fogva rezgésbe jönnek, és így keletkezik a zene. Úgyhogy amikor visszament a családtagjaihoz, akkor át kellett dolgozniuk hitelveiket, és egészen más alapra helyezkedtek, elvetették a láthatatlan zongorista elméletét, és most már mást vallottak. Már csak a legkonzervatívabb egerek vallották a láthatatlan zongorista elvét, hittek abban. Ahogy elmúlt az idő, egy újabb felfedező egér még feljebb mászott, még feljebb merészkedett, és miután visszatért, akkor beszámolt a felfedező útjáról. Beszámolt arról, hogy a zene valójában úgy keletkezik, hogy kis kalapácsok vannak a húrok tetején, és azok ide-oda táncolnak, ugrálnak a húrokon. Azok keltik a zenét. Ez már kicsit bonyolultabb elmélet volt, de megfogalmazták, hogy a világuk pusztán egy mechanikus világegyetem. És így lassan, de biztosan a láthatatlan zongorista elmélete egy legendává vált. De a láthatatlan zongorista ezután is, eközben is tovább játszott, és ők tovább gyönyörködtek a játékában. Amikor elolvastuk a világ teremtésének a történetét, akkor ez a példa történet jutott eszembe, és az, hogy vajon meddig jutottunk el mi a felismeréseinkben. Énekeltük, hogy ma már többet tudunk a világról, mint a régiek. Vajon meddig jutottunk ebben a felismerésben? Mennyire lett a láthatatlan teremtő legendává a mi számunkra? És meddig mászott fel az ember a tudomány létráján? Vagy úgy is fogalmazhatnék biblikusabban, hogy meddig építettük magunkban Bábel tornyát? Milyen magasra jutottunk el? Olyan magasra, hogy már nem érti meg egyik ember a másikat? Nem érti meg már egyik magyar ember a másikat? Nem érti meg egyik keresztény ember a másikat? Vagy netántán nem érti meg az evangélikus az evangélikust? Vagy talán már családban sem érti meg egymást férj és feleség, szülő és gyermek? Attól tartok, hogy igen magasra jutottunk ezen a létrán. Attól tartok, hogy nagyon sokat tudunk mi már. Legalább annyit, mint az az egér, amelyik látta a kalapácsokat a húrokon. Hát, hogyha idáig jutottunk, hogyha ezt ajándékozta nekünk a tudomány, akkor mi az örömhír jubiláte vasárnapján? Miért mondhatjuk évszázadok óta azt, hogy örvendezhetünk? Az első azért, mert Isten lelke lebegett és lebeg a sötétség és a kietlen puszta felett. Mert hiszem, hogy a teremtés történet nem csak évmilliárdokkal ezelőtt történt, hanem ma is történik. Hogyan történik? Hogyan tapasztalhatjuk azt, hogy Isten, ami sokszor puszta életünk, kietlen, káosz életünk fölött ott van, és lebeg, és megadja bűnkösnek a reménységét? Megadja azt a reménységet, hogy az ő szent lelke helyre teszi az életünket? Amikor két héttel ezelőtt az ifjúsággal, konfirmandusokkal hétvégén voltunk, akkor meghívtuk az EKE fiatalokból álló akciócsoportját is, hogy szolgáljanak közöttünk, és többek között hoztak olyan fiatalokat, akik beszámoltak arról, nekik mit jelentett a konfirmáció, mennyire vették komolyan, vagy mennyire nem vették komolyan, hogyan zajlott azután az életük, és valaki elmondta, akinek nem volt túlságosan mély benyomás számára a konfirmáció, hogy igen mélyre zuhant, kábítószerezett, egészen konkrétan érezte a démoni nyomást az életében, különösen akkor, amikor öngyilkos késztetései voltak. Nem is mondott el mindent, így mondta négy szem közt, hogy nagyon kemény dolgok, a legkeményebb dolgokat nem is mondja el, mert nem gyerekeknek való ez. De elmondta azt, hogy olyan kapott szabadulást Isten lelke által, hogy ebből a nagy káoszból, amiből se orvos, se pszichiáter nem tudta kihozni, hogyan hozta ki a Szentlélek Úristen. És a nap további részében valaminek kapcsán beszéltem arról a gyerekeknek, hogy milyen nehéz helyzetben is van, milyen elveszett helyzetben van az ember Jézus nélkül. Mire az egyik közbeszólt, bekiáltott, hogy de Gyuri bácsi, hát elmondta ez a lány is, hogy Jézus hogyan szabadította meg. És akkor azt gondoltam magamban, hogy helyben vagyunk. Akkor ő már fogja tudni azt, hogyha káosz lesz az élete. Hogyha azt fogja átélni, hogy sötétség van az életében, akkor Jézus szabadító lehet az ő számára is. Ennyi a cél. Ha nem is fogadja el mindenki Jézus megváltójának a konfirmáció napjáig, de legalább tudja azt, hogy ott van az Isten szent lelke, és magában hordozza a szabadulásnak a lehetőségét, magában hordozza pünkösd ünnepét. Örömhír az, örülhetsz annak, hogy te tudod, hogy így van, és ezért várd nagy izgalommal a teremtés első napját az életedben, a világosság teremtését. Aztán azért is örülhetünk, mert jön az első nap, amikor azt mondja Isten, hogy legyen világosság, és azt mondja határozottan, hogy lett világosság. Akkor is lett világosság, hogyha csak a negyedik napon teremti Isten a világító égi testeket. És milyen csoda, hogy a tudomány ma azt mondja, a kozmosz fizikájának kutatói azt mondják, hogy volt valamiféle ős sugárzás, mielőtt még kialakult volna a kozmosz, mielőtt még kialakultak volna a csillagok. Gondoltuk volna ezt 100 évvel ezelőtt? Nem gondolta az ember. Tudom, hogy a teremtés történet nem tudományos leírás a világ létrejöttéről, hanem bizonyságtétel arról, hogy Isten akarata, hogy létrejött a világ, és nem a véletlen műve. De akkor is azt látjuk, hogy bár magán hordozza a korabeli embernek a világképét, hiszen nem értette volna meg egy korabeli ember azt, hogy hogyan néz ki, hogy a nap körül forog a föld. Nyilván, hogy nem tudták így leírni. De ennek ellenére magában hordozza ez a történet a valóságot is. Sokszor a tudományos valóságot is. Volt világosság, mielőtt lett volna nap és csillagok. Nem értjük, hogyan volt. Úgy érezzük, hogy kisebbek vagyunk a kozmoszban, mint az egér a zongorában? Se baj. Isten világosságot teremt. Nem az a lényeg, hogy értsük, hogyan játszik a zongorista, hanem azt, hogy tapasztaljuk, hogy világosságot gyújt a szívünkben az Isten. A világosság teremtése szüntelenül zajlik. Gondoljunk arra, amikor Jézus Bartimeust gyógyítja meg. Mit kívánsz? Azt, hogy lássa. Láss! És megtörténik. Vagy gondoljunk arra a testvére, aki arról beszélt, arról számolt be, hogy évtizedeken keresztül a gyülekezetnek szánt persely pénz és egyház fenntartói járulék többszörösét költötte lottóra, mert abban volt az ő reménysége. És amikor világosságot kapott, akkor rájött arra, hogy valójában miért tette ezt olyan hosszú időn keresztül? Miért költött ő ennyit? Csak erre az egyetlen kis fecnire. Többet, mint amit Istennek adott valaha is. Azért, mert azt várta, hogy amikor nyer, akkor minden gyökeresen átváltozik, megváltozik körülötte is az életében. Nem pusztán a gazdagság kísértése volt benne, hanem azt, hogy minden megváltozzon és átformálódjon benne. Aztán valami prédikációt hallott, és ott azzal szembesült, hogy Jézus gazdagságot ígér. Olyan gazdagságot ígér, ami átformálja teljesen az életét. És amikor világosságot kapott, akkor rájött arra, hogy neki ebben a valutában kell kérni a gazdagságot. Nem a forintban, nem dollárban vagy euróban, ami szintén meggondolkoztatta az agyát, hogy hát, hogyha ki kellene menni és külföldön kellene megszednie magát, hanem mennyei kincsekben kell ezt a valutát elkérni. És az örömhír nem az volt, Ezek után, hogy most már többszörösét adta Isten dolgaira, a gyülekezet céljaira, mint amit korábban, hanem az, hogy látta, hogy mi az igazi kincs. Hogy Jézus világosságot teremtett az ő szívében is. Hogy az első napnak a teremtés története benne megvalósult. Ez volt az örömhír. És számunkra is ez az örömhír. Amikor világosságot kapunk, akkor ez örvendezésre ad okot. Aztán örvendezhetünk azért, mert az Isten embert teremtett. Itt megint csak nem a hogyan a hangsúlyos. Nem a tudományos kérdések a fontosak. Hanem az, hogy miért, mi a célja az ember teremtésének. Az a célja, hogy Isten képe és hasonlatossága legyen, hogy Isten képviselői legyünk. Így legyünk képviselők a családban, a gyülekezetben, önkormányzatban, parlamentben. És milyen kevesen vannak családban és a többi helyen is Isten képviselői. Olyan lényt teremtett Isten, aki uralkodik az egész teremtett világ felett. Aki alakítja a környezetét. Nem őt alakítja a környezet. Ugye ez az egyik oka, ami miatt nem lehet elfogadni az egyébként más tudományos okok miatt is tarthatatlan evolúciós elképzelést. Utópiát. Mert ugye az evolúció szerint a környezet alakítja az élőlényeket. A környezet változásai miatt van egy törzsfejlődés. A Biblia szerint, meg a tapasztalataink szerint is, az ember alakítja a környezetét. Azt is látjuk, hogy sokszor rossz irányba. De az ember alakítja a környezetét. Olyan lény az ember, aki Istenhez hasonló. És persze, tudjuk, hogy attól kezdve, hogy Isten megteremtette az embert, kísértése az embernek, hogy ne higgye el azt, hogy ő az Istenhez hasonló, hanem úgy gondolja, hogy hozzá hasonlóvá kell még válnia. Már a bűnbeesés történetében is ezt látjuk, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Ez a kísértés. És elhiszi. Elhiszi Éva, elhiszi Ádám. Nem mondja azt a kísértőnek, hogy na de hát mi már az Isten képe vagyunk és hasonlossága. Nekünk nem kell hasonlóvá válni hozzá. És ma is elhiszi az ember, amikor azt gondolja, hogy az embernek emberré kell válnia. Hol van ez megírva? Mi emberekké vagyunk teremtve. Nem a legfejlettebb emlős állatok vagyunk, akik majd naggyá változnak. Mi már nagyok vagyunk. Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Csak engedjük, hogy lezüllesztenek bennünket a hiába való buta gondolatokkal. Örvendezhetünk azért, mert Isten embert teremtett. És végül örvendezhetünk azért, mert az ünnepre teremtettünk. Így fejeződik be a teremtés történet a hetedik nappal, hogy Isten megpihent, megszentelte ezt a napot. Az, hogy megpihent, az nem azt jelenti, hogy megszűnt a tevékenységtől, hogy ő most már kivonult ebből a világból, hanem ünneplést jelent. Azt, amit a mai vasárnap, a jubiláte jelent. Örvendezést jelent. És azért tartom nagyszerűnek azt, hogy az ember első lehetősége, első tevékenysége az az Istennel való ünnepség, mert itt értjük meg azt, hogy nem a munka a legelső, hanem az Istennel való ünnepség. És utána jön majd a munka, utána jön majd az a rész, amikor Isten elhelyezi az Éden kertjében az embert, hogy őrizze és művelje. Mert az ember csak akkor képes őrizni és művelni azt, amit rábízott Isten, hogyha már együtt ünnepelt vele, hogyha feltöltődött az Istennel való kapcsolatában. Hogyha erőt merített az Istennel való kapcsolatából. Mit tapasztalunk annál az embernél, aki nem ünnepel az Istennel? Mert nem jön el a templomba, nem tartja fontosnak, azt mondja, minek az ma? Azt, hogy belefárad a munkájába. Azt tapasztaljuk, hogy kiég a munkájában. Hogy értelmetlennek találja. Hogy dolgozik éjnappal lát téve, várja már a hétvégét, amikor pedig esetleg a féktelen szórakozás kísértése miatt még fáradtabban megy be a munkahelyére, és a statisztikák mutatják, hogy a hétfői napon a termelékenység sokkal alacsonyabb, mint az azt megelőző napokon. Miért? Azért, mert nem tud az ember ünnepelni. Mert nincsen hetedik napja. Mert azt mondta az ember, hogy fölösleges ma már az Istennel ünnepelni. Ne felejtsük el, Isten képére és hasonlatosságra teremtettünk, és ünnepre teremtettünk. Ez a célja az ember életének. És az is figyelemre méltó, ahogyan befejezi az egyet teremtési ciklusnak a végét, az Biblia, hogy lett este és lett reggel a következő nap. Nem azt mondja, ahogy mi szoktunk gondolkodni, hogy most reggel van, aztán lesz este, hanem fordítva, lett este, lett reggel. Mindig van újrakezdés, mindig következik egy új, amit az Isten elkészít a mi számunkra. Soha sincs olyan, hogy nem lesz. Ahogyan Jézus a búcsú beszédében mondja, az oltár előtti igében. Ott van, amikor már a végét gondolná az ember. Ott van a szülési fájdalom, és jön az új. A halál is egy ilyen nagy szülési fájdalom. Egy halálos betegség, egy nagy születési fájdalom. A világnak a szenvedése, a környezetszennyezés, a világ pusztulása egy nagy szülési fájdalom, ami után jön az új. Nem az este következik, a reggel jön. És ezért van húsvét is hajnalban. Örvendezhetünk. Azért, mert Istennel kezdődik a teremtés. És erre azt mondja Lüti, teológus, hogy jól kezdődik akkor ez az egész, mert Istennel kezdődik. És én azzal folytatom, hogy ha az életünkben úgy tapasztaljuk, hogy valami nem jól kezdődik, akkor ne legyen bennünk ilyen babonasság, hogy na, ez sem kezdődik jól, ebből már jó nem sülhet ki, hanem tudjuk azt, hogy az mi életünk valójában az Isten teremtésében kezdődött. Jól kezdődött minden. Még akkor is, hogyha néha dolgok összecsapnak a fejünk fölött, néha dolgok úgy tűnik, hogy rosszul kezdődnek. Valójában jól kezdődött minden a mi életünkben, mert Isten van ott a teremtés elején. És Isten van a teremtés végén is, jól fejeződik be a teremtés. Befejezni is jó, mert örök ünneplésre emlékeztet bennünket az a bizonyos hetedik nap. Minden egyes vasárnap, minden egyes ünnepnap arra emlékeztet, hogy Isten milyen nagyszerűt alkotott, ezért örvendezhetünk, és emlékeztet arra, készületünk arra, hogy örök ünneplésben lesz részünk, hogyha az elsők el fognak múlni. Így csendesedjünk el, és imádkozzunk örvendezve. Urunk, mindenható mennyei atyánk, örvendezünk azért, mert veled kezdődött a mi életünk. Örvendezünk azért, mert te képedre és hasonlatosságodra formáltál. És hogy Jézusban megújítottad a mi Isten képűségünket. Köszönjük neked azt, hogy arra teremtettél, hogy veled ünnepeljünk. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem tesszük ezt. Urunk, kérünk, könyörülj azokon az embereken, akik most nincsenek a te gyülekezetedben, akár itt, akár az ország más területén, akik nem tudnak ünnepelni, úgy gondolják, hogy az elvesz valamit az életükből. Urunk, könyörülj rajtunk is, hogy soha ne gondoljuk azt, hogy szegényebbek leszünk, hogyha a te templomodba, a gyülekezetedbe jövünk, hanem inkább ott erősödünk meg, ott szívhatjuk magunkba azt az erőt, amit csak szent lelked adhat. Kérünk téged, hadd ünnepeljünk így, ma is, és minden napon. Amen.